Kedves hallgatóink, július óta hivatásgondozó központ néven új intézményi egység működik a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. A következőkben a központ lelkipásztorával, szakmai vezetőjével, Tóth Orsolyával beszélgetek, aki először arról szól, hogy milyen céllal jött létre a hivatásgondozó központ.
Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez egy alulról jövő kezdeményezés, hiszen tulajdonképpen a gyülekezet lelki pásztorai minden éven egy jelentést készítenek, egy beszámolót készítenek azokról a történésekről, amely az általuk pásztorolt gyülekezetükben arra az évre jellemzően történt, és ezeken a kérdő íveken erről visszajeleznek önmagukról is, a saját állapotukról is. Lelki állapotukról, kapcsolatrendszerükről, tanulmányi előmenetelükről egy nagyon-nagyon kiterjedt kérdéssorra válaszolnak, és bizony ezekben egyre inkább visszaköszön az, hogy nagyon sokaknál az elmagányosodás, a megfáradás, a kiszáradás is jelen van már, illetve az, hogy a kapcsolatrendszerük, az a fajta kapcsolatrendszer, ami jól érti a hivatásnak a mélységét és a magasságát is, de a megfáradását is, azok egyre inkább elszakadnak egymástól, és egyre kevesebb olyan megtartó erő, erőforrás van lelkipásztor és lelkipásztor, de mondhatom, hogy hitoktató és hitoktató között is, ami számára éltető lenne a maga szakmaiságát, elhívását illetően.
Hogyan képzeljük el a központ működését, tehát hogyan zajlanak ezek a megerősítő folyamatok?
Központot az SRHE, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hívta életre, de nagyon szorosan együttműködik és élvezi a támogatását a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek. Ez egy közös ügy tulajdonképpen, és nagyon jól szimbolizálja ez az együttműködést azt is, hogy ez közös felelősségünk is az, hogy hogy vannak a szolgálattevőink, a lelkipásztoraink, a hitoktatóink, a vallástanáraink, a gyülekezeti gyermekmunkásaink, tehát hogy ez egy egészen kiterjedt réteg, amit igyekszünk megszólítani. Tulajdonképpen a hivatás gondozás az a saját szolgálatunkra való ránézés. Ennek van egy szakmai tere, ugye ezt mondjuk kimondottan hivatás gondozásnak, vagy használjuk rá a szupervízió szót is, amikor egy olyan szakmai kérdésre, teológiai kérdésre kérdezünk rá, vagy kérdez rá, aki ezzel foglalkozik, ami őt éppen megérintette, elakadása van benne, foglalkoztatja. Ugyanakkor ezeken a területeken nagyon fontos a saját magunk hogy léte, mert tulajdonképpen a lelkipásztor, de a kataléta munkatárs is önmagukkal dolgoznak. Ezért pusztán nem elégedhetünk meg azzal, hogy egyfajta szakmai kérdésekre nézünk rá, hanem nagyon fontos, hogy arra is ránézzünk, nemes egyszerűséggel, hogy hogy vannak ezek a szolgálattevők. A saját életükben hogy vannak, milyen elakadásokkal, élettörésekkel, vagy nem is kell, hogy törés legyen, fordulópontokkal küzdenek, éppen, ami összefügg a szolgálatukkal, vagy ami megnehezíti, megterheli a szolgálatukat, és amivel még dolgozunk, az a saját Isten kapcsolatunk. Mi történik a saját Isten kapcsolatunkban? Hogyan van jelen Isten azokban a kérdésekben, amivel vívódunk, ami megterhel bennünket? Mi történik az imádságunkban? Hogyan érzékeljük Istennek a szeretetét?
Sokat beszélgetek olyan lelkipásztorokkal, akik idézőjelbe téve a végeken vannak, tudjuk, hogy ilyen nincsen a mi szemszögünkből, de azért társadalmilag mindenféleképpen is panaszkodnak, hogy csak temetnek, hogy nincs esküvő, nincs keresztelő, fogy a gyülekezet. Nagyon nehéz sorsú térségekben viselik mások terheit is a lelkipásztorok. Nos, milyen módszerrel lehet ezeken segíteni? Hogyan képzeljük el, nem tudom, nevezhetjük ezt kurzusnak, vagy foglalkozásnak? Hogyan lehet ezeket a helyzeteket, amikor egy lelkipásztorral, vagy egy lelkipásztor csoporttal foglalkoznak?
Én leginkább a kísérés szót szeretem rá használni, erre van nagyon szép bibliai példánk is. Az Emmausi tanítványok, ahogy mennek és haladnak Jeruzsálemből Emmaus felé, Jézus egyszer csak melléjük szegődik. Nagyon észrevétlen módon, nagyon, nagyon finoman közelít hozzájuk, és azt gondolom, hogy ugyanerre van most is szükség, nagyon fontosnak tartjuk, és kiemelten kezeljük azt, hogy azok a megtartó kis közösségek, amit régen lelkipásztori kis köröknek hívtunk, neveztünk, és amik jelentősen megkoptak az elmúlt évtizedekben vagy évtizedben, ezeket valahogyan újra életre hívjuk, és megerősítsük a lelkészeinket abban, hogy közösen lehet ilyen nagy terheket, amit említett is, megemelni. Ezt egyedül nem lehet. De nagyon jó megérezni az Isten kapcsolatunkban, az imádságainkban, hogy mi nem egy légüres térben vagyunk, hanem az Isten jelenlétében. És ő az, aki tenyerén hordoz bennünket, és Isten gyermekeként, testvérként, ugye használjuk nagyon sokszor egymásra ezt a szót, hogy testvér, hogy ebben benne van az is, hogy mi egymás felé is tartozunk felelősséggel, és hogy nekünk egymást is tudnunk kell megemelni, tudnunk kell szeretni, tudnunk kell bátorítani, tudnunk kell megörvendeztetni. Én azt gondolom, hogy ennek a fajta együtt menetelnek, kísérésnek a kultúráját, mint hogyha újra kellene tanulnunk, de nem is igazán tanulnunk, hanem ennek a jóságára, amit Istentől kapunk újra, rá kellene, hogy érezzünk, vagy ennek a jó illatát kellene, hogy újra megérezzük, felfedezzük.
Önöknek milyen felkészültség, vagy milyen tudás, képesség, kompetencia birtokában kell lenni ahhoz, hogy eredményesen föl tudják venni a harcot ezekkel a lelki problémákkal szemben, olyan megerősítést tudjanak adni más lelkipásztoroknak vagy hitoktatóknak, akik egy kicsit megfáradnak az úton. Önök hogyan készültek erre a feladatra?
Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Ugyanebben a hármasságban tudom elmondani, mint amiben segíteni tudunk, vagy ugyanebben látom. Egyrészt van egy szakmai felkészültségünk, nyilván van erre egy olyan szakmai szemünk, amiben mi magunk is képződtünk, amiben mi magunk is gyarapodtunk a lelkipásztori diplomán túl. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azokat az elakadásokat is, amit mi magunk is megéltünk, vagy megélünk a szolgálatunkban, hogy erre merjünk őszintén ránézni, azokra az élettörténésekre, amikor mi magunk is megtapasztaltuk ezt a fajta kiégést, vagy kiégés közeli állapotot. Illetve a harmadik történet, ezt én személy szerint nagyon gyakorlom, és nagyon sokszor megtapasztaltam már az áldásait, az Isten előtti csendességben való létnek, ami nagyon gyakran akár azt is jelenti, hogy egy elvonulás történik, egy kicsit kilépés abból, amit naponta teszek, viszek, ami naponta foglalkoztat, betölt, és ránézek az Istennel való kapcsolatomra, megújítom, megfrissítem. Tulajdonképpen ez a célja is a hivatás gondozásnak, hogy mindazt az elhívást, ezt az elköteleződést, azt segítsünk megújítani, megszilárdítani, megbátorítani, hiszen ez ott van azokban a szolgálattevőkben, akik benne állnak ezekben a feladatokban, a mindennapokban, de jó ezt újra és újra, akár szakmai szemmel, akár lelki gondozóival, vagy akár lelki vezetőivel újra és újra leporolni, hogy meg tudjon újulni, meg tudjon frissülni, és egy ilyen megfrissített elköteleződés, elhívás segíthet akár a végeken, vagy nagy feladatokba is beleállni, és ezekben megállni. És talán amit még említenék, és nagyon fontosnak tartok, az a találkozás, vagy a találkozásnak a lehetőségének a megragadni tudása. Nagyon sokan maradnak egyedül, de azért, mert elengedik a találkozásnak a lehetőségét. Nagyon fontosnak tartjuk majd, hogy akár személyes jelenléttel, akár online legyenek majd olyan kapcsolódási felületek, lehetőségek, amiben összeérhetünk, összekapaszkodhatunk. Ez azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen a 21. században, és talán ebben vagyunk megfogyva, talán ebben vagyunk a rengeteg program és a nagyon sűrű időbeosztásunk mellett mégis elkeskenyedve, elvéknyúlva, hogy olyan minőségi időket adjunk egymásnak, amiben valóban meg lehet egymástól azt kérdezni, hogy hogy van. Erre bátorítok mindenkit ezekre a találkozásokra. Ezt tanítjuk is akár házasságon belül is, hogy legyenek egy házaspárnak is ilyen minősített alkalmai, de ugyanígy van ez az Isten kapcsolatunkban, illetve a munkatársi, hivatástársi kapcsolatunkban is.
Hogyan történik a jelentkezés? Vagy szerveznek majd célzott alkalmakat, vagy pedig azokat a lelki pásztorokat, akik hát úgy érzik, hogy egy kis külső segítségre van szükségük, azok jelentkeznek és úgy foglalkoznak, vagy ennek valamiféle hibrid verzióját lehet elképzelni?
Inkább ez az utolsó szempont. Mi megpróbálunk most úgy látni minden történést, hogy ez alkalom a hivogatásra, alkalom a megszólításra. Most szeptemberben például az öregdiák találkozót fogjuk használni arra, hogy mi magunk is találkozzunk lelki pásztorokkal, megkérdezzük tőlük, hogy hogy van. Ezekben a találkozásokban jönnek elénk olyan problémák, olyan krízisek, olyan elakadások, amik mindenképpen egy személyes mozdulásra hívnak meg, ugyanakkor készül az a programterv is, az a fajta munkaterv, ami mentén majd haladunk ebben az évben. Az idei évnek a mottója az, hogy megáldalak, áldás vagy, és áldás lehetsz mások számára. Ezt azt gondolom nagyon fontos tudatosítani, hogy a mi életünk az egy Istenben elrejtett élet. Ő azt mondja rólunk, hogy szentek vagyunk és szeretettek. És ahogy egy ilyen szeretett kapcsolatban nagyon sok minden belefér, beleférnek a vívódásaink is, beleférnek a kudarcaink is, beleférnek a megfáradásaink is, így ezekkel mind oda lehet állni Isten elé, és ezekben mind lehet kérni segítséget is, vagy szabad kérni segítséget is. Említettem, hogy szorosan együttműködünk az egyház kerülettel is, élvezzük a támogatását, ugyanígy építjük a kapcsolatot az egyházmegyék felé is, és az is a szándékunkban áll, hogy egy olyan jelzőrendszert, egy olyan érzékeny egymásra figyelést építsünk ki, amiben egyfajta visszajelzés is van, illetve vannak azért arra már tendenciák és kutatások, hogy arra is rálássunk, hogy hol vannak azok a szakaszok, amiben nagyon kiszámíthatóan, nagyon várhatóan megjelennek ezek a megfáradások. Például egy ilyen szakasza a frissen kikerülteknek a szakasza. Tehát, hogy a harmadik, ötöd év körül van egy olyan nagy-nagy szembesülés, ami bizony megterheli a lelkészeinket.
Kikre támaszkodik a központ? Körül lehet-e írni azt a csoportot, aki részt vesz ebben a munkában?
A hivatás gondozó központnak én vagyok a lelki pásztora, a gondozó lelkésze, de ugye említettem is, hogy ez nagyon fontos, hogy itt működik a Hittudományi Egyetemnek a berkein belül ez a központ, hiszen nagyon számítok az itteni oktatóknak is a segítségére, a szolgálatára, és a gyakorlati tanszékkel, dr. Barnóczky Anitával kimondottan szorosan együttműködünk ebben. Mind a ketten képződtünk lelki vezetésben, pszichológiában, mentálhigién és lelki gondozói attitűddel rendelkezünk mind a ketten. Egy nagyon mély elhívásunk van arra, hogy segítő szándékkal lépjünk oda a testvérek felé.
A saját életében is változás ez, hiszen élő gyülekezet után érkezett erre a feladatra, erre az elhívásra. Mit jelent ez az ön számára?
Igen, valóban ez így történt, hiszen én a Tokaji Református Gyülekezetet pásztoroltam 8 esztendeig, és ebből érkeztem meg ide Sárospatakra. Ugyanakkor nem teljesen új ez a fajta szemlélet és szolgálata az életemben, hiszen már eddig is igyekeztünk önkéntes alapon, és alkalmaknak a szervezésével segítséget nyújtani a lelki pásztorok felé, hiszen már az előző években is működött a 24 óra magadért programunk, amit szeretnénk is tovább vinni. Tulajdonképpen ezzel indult a hivatásgondozás itt Tiszán innenen, amiben arra hívtunk meg lelkészeket, hogy adjanak 24 órát magukra, és foglalkozzanak olyan témákkal, és foglalkozzanak olyan kérdésekkel, amik szorosan kapcsolódnak a hivatásukhoz, az elhívásukhoz, a saját életükhöz is. Tehát azt gondolom, hogy nem új ez a szolgálat az én életemben, ott volt ez már, elültette már az Úristen ezt a szívembe, és most nagyon várom és reménységgel várom, hogy ebből a pici magból mi fog fejlődni. Nagyon szép bibliai kép az, amikor a mustármag elültetődik, és egy nagy fává nő, és ugye azt írja a Biblia, hogy az ágain megpihennek, fészket raknak a madarak. Ez egy nagyon, nagyon reményteljes kép az én számomra, és hogyha valamit lehet álmodni a hivatásgondozó központ munkájával kapcsolatban, akkor ezt álmodom. Hogy ez a központ, ez valóban úgy töltse be a küldetését, hogy felmutassa ezt a közösséget, felmutassa azt, hogy mi fontosak vagyunk egymásnak, felmutassa azt, hogy különbözőek vagyunk, de mégis tehetünk egymásért, és hogy ne ezekre a különbözőségekre nézzen, hanem azokra az áldásokra, amik ezekből a különbözőségekből felfakadnak.
Többször elhangzott, hogy a Tiszánéneni Református Egyház kerület is támogatólag szerepet vállalt ennek a központnak a létrehozásában, de említettük a bevezetőben, hogy egy igazi kuriózum az egész országban ez a hivatásgondozó központ. Csak a Tiszánéneni egyházkerület területében gondolkodnak egyelőre, vagy hát nincsen túl távol a tiszántúli református egyházkerület, hogyha onnan érkezik esetleg igény, hogy hát valakinek szüksége van ilyenfajta lelki támogatásra, mi történik ilyenkor, tehát lezárták ezt a kört, vagy pedig ez teljesen nyitott egyébként?
Első renden a tiszáninneniek felé van szolgálati elhívásunk, de ugyanakkor nyilvánvalóan nem zárkózunk el bármilyen más kerületből, vagy akár határon túlról érkezők felől sem. Erre már egyébként volt is példa, azt gondolom. Ugyanakkor nyilván van országos intézetünk is, a Gyökösi Intézet, illetve azt is látjuk, hogy a kerületek már megpróbálnak erre a hiányra és erre a szükségre reagálni. Ebben vagyunk mi is, erre tettünk mi is lépéseket. Ez egy nem egy egyedülálló meglátás, hogy erre milyen nagy éhség és szomjúság van, hanem ez valóban egy felismerés, hogy a ma lelkipásztorának, a ma hitoktatójának szüksége van arra, hogy ne maradjon egyedül a szolgálatában, hogy legyenek társai, és abban a nagyon digitálissá vált világban, vagy abban a nagyon világiassá vált világban legyenek olyan jelzőtüzek, jelző lámpák, vagy világító toronyfények, sokféleképpen megragadhatjuk ezt képileg, amelyek ma is utat mutatnak, amelyek ma is erőforrássá tudnak lenni.
Kedves hallgatóink, június óta hivatásgondozó központ néven új intézményi egység működik a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. Az előző percekben a központ lelkipásztorával, szakmai vezetőjével, Tóth Orsolyával beszélgettem.